Nagy generáció.
Többen vagyunk, mint gondolná.
A szabadságról, a különböző kontinenseken való életről beszélgettünk Berkes Kálmánnal, és kiderült, hogy Japánban azért az átlaghoz képest egy nagyobb és egy kényelmesebb lakásban él, és vendégprofesszor, sőt, hát nem is vendégprofesszor már, hiszen 20 év után
ugyanez.
A pozíció vendégprofesszor a Tokiói Zeneakadémián. Kiszámolta már, hogy egy évben hány órát tölt a levegőben?
Na ez egy nagyon jó kérdés. Hát ugye több fázisokként változott. Ugye először oda mentem, és akkor nem akartam olyan nagyon sokszor hazajárni, már csak anyagi okokban sem, mert ugye ezeket az utakat én fizetem. Aztán ugye a Kocsis Zoli meghívott a Nemzeti Filharmóniához, akkor már sokkal többet az alatt, a három év alatt sokkal többet jártam
haza.
Állandó
vendégkarmester volt.
Így van, pontosan. 2004-5-6-ban volt ez. És azt hiszem 7-ben volt az utolsó ottani működésem. És onnantól kezdve akkor megint két év nyugodt volt, és 2009-től vagyok ugye Győrben, hát ez most idézőjelben katasztrófa a repülés szempontjából, mert olyan 6 és 12 között változik, de inkább a 10-es szám fölött, ami oda-vissza utat jelent.
Egy évben.
Igen.
Tehát akkor gyakorlatilag minden hónapban megteszi az utat, mondjuk Tokió és
volt úgy,
Győr.
Hogy egy hónapon belül kétszer vagy háromszor is mentem, olyan is volt. Tehát csak egy-egy napra jöttem haza, mert fontos volt.
Hány óra a repülőút?
12, azért... durván 12, ugye fél óra Bécsig, és Bécsen keresztül szoktam repülni, most már az utóbbi 15 évben mindig az Austrian Airlines, és hát nagyon jó, megmondom őszintén azért, mert bár ez itt nem a reklám helye, de a legkedvesebbek a stewardessek. Szóval nagyon sok társaságot kipróbáltam. Hátul, ha van egy kis idő, akkor még azt is szoktunk.
Tényleg?
Igen. Igen, nagyon szeretik a zenét persze, úgyhogy mindenki, meg pilotáik is aranyosak.
És már ismerősek.
Hát, ha belépek, már művész úr, már megint. Hányszor volt az ott, amióta találkozunk? Mondom, háromszor, most a legutóbbi úton volt ilyen.
Igen, tehát akkor elég sokat tölt, és hogyan oszlik meg az ideje és a figyelme a különböző helyek között? Ha most a jelent nézzük, ugye, Tokió és Győr, és akkor nem beszélünk még azokról a koncertekről, amik adódnak a világ különböző részein.
Hát tulajdonképpen fele-fele a Győr és a Tokió, de azért ezt így halkan elmondom, itt Magyarországon elmenem mondani, azért most már inkább Győr felé hajlik az inga. Tehát azért a többet töltök most már Győrben, mint Tokióban, és hát annak azért nagyon örülök, hogy ha a Tokióban vagyok, akkor a győriek szokták mondani azt, hogy most már aztán igazán jöhetnék haza, ott meg fordítva van. Egy gyönyörű történet volt, amikor Borkai Zsolt polgármesterünk kim volt a tornász világbajnokságon, ahogy egyébként a Berki Krisztián aranyérmet nyert, és ott drukkoltunk vele együtt, bevittem a Zeneakadémiára. És nem beszéltünk össze, ugye a polgármester úrral, ő megkérdezte az elnököm megkérdezte tőle, tehát a Zeneakadémia elnöke, hogy mondja polgármester úr, a Berkes magának mit mond, hogy melyik a fő foglalkozása? Mert nekem azt szokta mondani, hogy a Musashi No Akadémia, Tokió. Mire Borkai Zsolt rávágta, hogy érdekes, nekem a Győrt szoktam mondani. Úgyhogy most ebben csak az volt az érdekes, hogy persze a Zsolt ezt a polgármester úr ezt poénból mondta, elfelejtettem előkészíteni, hogy ezt a humort nem biztos, hogy megértik.
Mármint, hát
semmi probléma nem volt, semmi probléma nem
Milyen
volt.
Az életének a rendje Tokióban?
Nagyon szeretem azt is, mert ott minden, szóval annyiban más a japán élet, mint a magyar, hogy tökéletes a szervezettsége. Ugye a Zeneakadémia, ami hát olyan 3000 növendék van ott most, hogy egy demográfiai mély hullám van sajnos. Tehát úgy kell elképzelni a Zeneakadémiát, hogy például csak adatokat mondok, 750 zongoránk van. 700, megismétlem, 750 zongoránk.
Hány hangoló van hozzá?
Legalább 5, aki ebből él. Legalább 5-öt ismerek én. Akik egyébként a guesthouse-ban, persze nekem is van természetesen stúdióm és zongorám, és azt is jönnek hangolni, csak egy telefonba kerül. Hát ezek abból élnek, ugye folyamatosan kell hangolni. Körülbelül 50 zongorát cserélnek. Amati garnitúrájuk van, tehát teljes vonos négyes. A múzeumuk olyan, hogy a zongoráktól, a Kocsis Zolit, amikor tavaly ott volt, úgy kellett kihúzni onnét a fiával együtt, a Krisztiánnal együtt voltak ott. Hát úgy kellett kihúznom a múzeumból, mert olyan zongorák vannak, az Zolit is érdekelte. Mácsai János volt ott szintén. Őt is úgy kellett, ő meg mindent lefotózott, annyira élvezte ezt a múzeumot. Tehát egy nagyon gazdag iskola, tökéletes szervezettségen. Én tulajdonképpen a fő foglalkozásom ott is a zenekarok. Tehát úgy mondják, hogy
miben
főkarmester vagyok.
Miben meg a tökéletes szervezettség?
Hát például
mert
ez az,
kicsit olyan gépszerű, nem?
Nem, ezek nagyon, nagyon kidolgoznak mindent, ez igaz, de én ezt tudom, meg tudom mondani, hogy mit tudom, egy fél évvel később pénteken délután 3-tól 5-ig mit kell próbálni. Ez nagyon jó.
És ha nem akarja éppen azt próbálni.
Akkor változtatok. Azt is lehet.
De ezt nem szabad nekik megmondani.
De ezért nyugodtan megcsináltam, szóval nem kell bejelenteni, így van. Nem kell
dolgozik az emberekkel, a diákokkal ott másképp, mint a világ különböző részein, ahol mesterkurzusokat tart, másképp, mint Magyarországon. Mit kellett megtanulnia ez ahhoz, jó hogy jó tanár legyen?
Tulajdonképpen ez azért nagyon jó kérdés, mert ezt nagyon sokszor föltették, nem ilyen jó kérdésszerűen, hanem úgy szokták megkérdezni, hogy mi az én metódusom. És mi az, amit... És erre mindig azt szoktam mondani, hogy nincs metódusom. Ugyanis logikus, hogyha egy orvoshoz bemegyek, és fáj a torkom, az ad a torkomra valamit. De hogyha a lábam fáj, arra mást fog adni nyilvánvaló, mert a kettő nem... Tehát a növendéktől függ. Egy zenekartól is, tehát kamaraegyüttestől is. Tehát azok, akik részt vesznek benne, azt kell éreznie és hallania és tudnia egy tanárnak vagy karmesternek, hogy mire van szüksége. Például a japánoknál nyilván arra van szükségem, hogy mint a finneknél is, vagy a németeknél is egy kicsit, hogy kinyitni az embereket, ahogy az előbb is ugye szóba került, hogy ők zárkozottabbak. Tehát őket ki kell nyitnom. A magyarokat, vagy a dél-amerikaiakat, amikor ott tanítottam, meg dirigáltam, azokat vissza kellett fogni, hogy ne, inkább ne csinálj semmit. Mert túl sok, amit csinál.
És hogy lehet visszafogni egy zenekart, vagy egy zenészt?
Hát meg kell mondani, hogy azért bizonyos szabályokon belül. Na most ez persze megint olyan dolog, hogy én nagyon, nagyon is szeretem azt, hogyha valakiben van egy kreativitás. És most már öreg fejjel nagyon ritkán fogok vissza növendéket. Tehát inkább hozza ki a magából. Esetleg, ha nem nagyon stílustalan, akkor az ember megmondja, hogy hát bocsánat, ez azért nem fér bele, hogy egy Mozart darabban mondjuk taktusonként tempót változtatunk, az nyilvánvalóan nem fér bele a stílusban.
Igen, de az, hogy fölkérték önt, és most már több mint 20 éve ott tanít. Nyilvánvalóan a zenész Berkes Kálmánra voltak vevők, de a zenész Berkes Kálmánban az is jó volt, hogy egy totálisan más viselkedéskultúrát, emberi kommunikációt képvisel, vagy pedig a zenész Berkes Kálmánnak meg kellett tanulnia azt, hogy Japánban
megint
hogy
nagyon
kell.
Jó, nagyon
ne dicsérjen, kérem.
De nem azért, csak azért, mert tényleg nagyon jó kérdés. Mert,
még itt elbízom magam, nem kéne.
Nem, mert hogy pontosan így volt. Tehát én oda mentem, és ott egy nagyon kedves magyar kollégám mondta, hogy te Kálmán, ez a stílus, ez a teljesen nyitott stílus, és mindent őszintén így szemtől szembe, ez itt nem megy. Szóval itt ezt változtam. Két hétig is meg is próbáltam, a gyomorfájást is kaptam, és utána azt mondtam, hogy hát én nem fogok változtatni, hiszen azért hívtak engem, mert hogy mást akarnak, nem a japán tanár típusát akarják, hanem valami mást. És onnantól kezdve én bizony teljesen őszinte vagyok, és bizony erősen megmondom a véleményemet, nem durván, csak erősen, tehát mondjuk tegyük fel egy zenéről, ami erotikus, azt el szoktam mondani, hogy erotikus, akkor is.
És az bajott, ha azt mondja a zenére, hogy erotikus? Olyan iszonyú zárkozottak ebből a szempontból, hogy
először 20-22 évvel ezelőtt még egy téma volt.
Ezt nem tudják elfogadni.
De azért elfogadták, hát a fiatalokkal dolgozom, azért azok elfogadták, de ugye először azért persze a kislány elpirult, amikor a Debussy rapszódiáról mondtam, hogy hát ez bizony erősen erotikus zene vagy valami. Akkor először azért elpirultak, de most már megszokták, úgyhogy nincs ilyen problémám.
Mi az, amit megszeretett Japánban, ami az életéhez már hozzá tartozik?
Hű, hát ha ezt most elmondom, például a NATO, ami nem azonos az Észak-Atlanti Katonai Szövetséggel, hanem kéttével, NATO, az ilyen rothasztott bab. Úgy néz ki, hogy először most ide behoznám, akkor biztos azt tetszene mondani, hogy na, először is menjek ki, mert büdös, másrészt pedig úgy néz ki, hogy mintha valaki már megette volna, és utána ott hagyta a felét. Na most ez egy nagyon egészséges étel, és például ezt a kaja, tehát magyar a kajájuk. Kajájukat nagyon megszerettem.
A natton kívül.
Mindent. Tulajdonképpen a japán kaják között
miért,
mert mindent.
Mert tiszta ízek?
Nagyon tiszták. Na ugye a sushi és a sashimi annak is története van, az meg úgy volt, hogy a ránk és a Dedi és a Kocsi Zoli szerepeltek egy héten belül nálunk. És együtt is játszottunk, igen, itt a Zeneakadémián. És hát ugye én készültem, és főztem nekik vacsorát. Bejött a Dedi, és mondom, Dedike, mit van neked? Dezső. A gulásleves, igen. Meg mit tudom. És hát én sushit akarok enni, meg sashimit, hát gondoltam, hogy na jó, kedves vagy, én itt főzök minden, és elmentem a Dedinek venni sushit, meg sashimit, és utána egy héttel később a Zoli. De a Zoli az már erőszakosabb volt, és ő rávett engem is, hogy kóstoljam meg. És mondtam, Zoli,
mert
figyelj,
addig nem evett sushit?
Nem az, hogy nem, ez igen, ez az érdekes, egy évig nem ettem. Semmilyen japán kaját. Ránézni nem tudtam. És akkor a Zoli volt az első, aki kifejezetten nyomott, hogy már pedig ezt ki kell próbálni. Mondtam, hogy jó, de te fizeted a kórházat. És utána megkóstoltam, emlékszem, a sashimit először, az ugye a nyers, amit egy ilyen wasabi nevű, kicsit a tormára emlékeztető, és a
most már mindenki tudja Európában, elmondom, hogy itt 500 méteres körzetben három van a klubrádió.
Igen? Ezt nem is tudtam.
És már vidéken is lassan.
Lényeg az, hogy amikor ezt először kipróbáltam, utána három hétig csak sushit, sashimit ettem. Tehát a Zoli vett rá, és a Dedi és a Zoli nyomására kezdtem el. Most minden japán kaját eszem. Tehát ezzel mindig megdöbbentem a japánokat bárhol, hogy akármivel kínálnak, akármilyen hallal, akármivel. Egyszer nagyon szeretem.
A zenésznek jelent valamit a japán kultúra csöndje?
Igen, és egyáltalán a japán kultúra, ez azért érdekes, megint csak történet, hogy Fülöp Viktornak meséltem, a balettáncosnak, aki nagyszerű barátom volt, sajnos 97-ben elhunyt, és ő neki meséltem azt, hogy képzeld el, fél év után, amikor hazajöttem, képzeld el, ezt sem tudják a zenéről, és azt sem tudják. Emlékszem, Viktor nagyon mérges lett, és mondta, hogy te mit tudsz az ő kultúrájukról? És ez nagyon... teribe talált, és akkor elkezdtem utána menni, olvasgatni úgy a kabukiról, a bunrákuról, és egyéb történelmükről és mindenről, és nagyon érdekes volt, nagyon-nagyon érdekes volt. Most már sajnos néha úgy érzem, hogy többet tudok, mint a fiatal. Igen, ez azért szomorú, mert hát sajnos Magyarországon is ezt tapasztalom, hogy sajnos nem annyira érdeklődnek a magyar irodalom iránt, a magyar történelem iránt, tehát azért dolgokat kéne tudni.
Ha már visszatértünk Magyarországra, a következő zene az Vukán György három bagateljéből, ha jól tudom, a harmadik, egy kicsit rész és ön játsza természetesen. Az első kérdésem majd az, hogy ez egy erotikus zene-e? A másik, hogy hogyan van ön a jazzzel, de hallgassunk bele. Szóval Vukán György három bagateljéből az egyik. Ez milyen jelzővel szerepel az ön repertoáriában? Szubjektív jelzővel?
Hát ez egy nagyszerű rektám. Nagyszerű. És tulajdonképpen a szubjektív jelző az, hogy imádom a Gyurit és a zenéjét. Úgyhogy ezt ővel vettük föl annak idején zongorával. Ez zongorára készült, azt hiszem, 13 körülbelül bagatel, most nem akarok számba tévenni, hogy Gyuri egyből vágná nyilván, és Vukán Györgyel úgy kerültem kapcsolatba, hogy a bátyám Berkes Balázs az ő neki 50, most már lehet, hogy több éve partnere, és egyszer volt a Kocsis Zoliról, igen, ő jazzzenész és nagybőgős, és a Balázs szólt nyilván a Gyurinak, hogy kellett egy klarinétos is a Zongora a levegőben című filmhez, a Bacsó filmhez, és akkor emlékszem, hogy akkor a Jandó Jenci zongora, ez a film egyébként a Kocsis Zoliról szólt.
Tényleg?
Persze, ez egyetem. De az Zoli nem szerepelt benne, a Jandó zongorázott, és még a húgom is szerepelt benne brácsásként, emlékszem, mert egy Mozart trió részlet volt benne, ami átmegy jazzbe. A jazz részét már a Gyuri játszotta, és akkor a Gyurinak nagyon megtetszett ez a dolog, és már az én klarinétozásom is valamennyire, és akkor majdnem minden filmzenéjében én játszottam utána évekig, amíg el nem mentem Japánba.
Szeretél jazzt?
Imádom, persze, hát nyilvánvaló. Úgyhogy aztán utána az volt az érdekes, hogy a Bacsó felkért, hogy ebben a filmben a Berkes Kálmánt én alakítsam, ugye, mint a Kocsis Zolinak, mert azért nem volt teljesen egyetlen, de ennyi célzás volt, hogy ugye én tényleg akkor már partnere voltam régen a Zolinak, csak akkor Berkes Kálmánt én alakítsam. Meg is kaptam az Zolitól, Kocsis Zolitól, hogy tulajdonképpen neked ezért Oscar-díjat kellett volna kapnod.
Mert milyen jól alakítottad.
Hát ki tudná jobban eljátszani, mert emlékszem, az Zoli nyomta.
Sokat játszott jazz, hiszen évekig játszott hajón.
Nem, hajó az teljesen más, az egy komoly zenei fesztivál. Szóval én ott csak 10 napokra mentem, de nagyon jó ez is, mert egy nagy téma. Volt egy olyan fesztivál, hogy fesztivál a tengeren, ezt egy nagyszerű magyar menedzser, szerintem rengeteg zenészt meg lehetne kérdezni, mindenki imádta őt, sajnos már elhunyt, André Böröc Bandi, aki a Mantoni Fesztiválnak volt az igazgatója, és ő talált ki egy ilyet, hogy egy luxus hajon 10 napig, vagy 12 napos, már nem emlékszem, szeptember elején volt ez mindig, Toulonból indult, és a földközi tengeren voltunk Izraelbe, Afrikában, minden, nagyon sok helyen kiköt, és ahol kiköt, ott is koncert van, és a súlyosbító körülmény hajón is persze koncert van, de viszont ilyen művészek voltak ott, mint mondjuk Askenázi, Kiszin, a Zoli is volt, nem, Zoli is volt szerintem a hajón, a Sifand is volt, ő vele játszottam, arra emlékszem.
És Móricz Andréval is így játszott?
Móricz Andréval pontosan. Vukánt játszottam a Móricz Andréval. Bizony, a Vukán Gyuri írta a Wine Dark Sea, azaz a borszínű tenger című. Egyébként ezt majd még szóba kerül, mert a következő napi koncertjeinken szerepel pontosan ez a darab, amit a Gyuri Vukán, a Móricz Andrénál komponált, pontosan erre a hajóra. A hajó egyébként azért volt érdekes, mert egy ilyen 10 emeletes hajó, ami 6 bár, 3 étterem, persze szépségszalon.
Zenészparadicsom.
Hát nagyon élveztük, és minden este hangvesen 2 szólista, Liszt Ferenc kamarazenekar játszott ott, az English Chamber, Bernini kamarazenekar, Scottish Chamber, szóval a legnagyobbak játszottak. Én nagyon sok nagy művésszel játszottam ott együtt, Takács Kvartett volt ott például, sokan.
Folytatjuk a hírek után Berkes Kálmánnal.